A Mária Rádió májusi témája az életvédelem. Ennek kapcsán beszélgetést hallhatnak dr. Bálint Balázs orvossal, aki a természetes szülés, a keresztény családtervezés és az abortuszmentes szülésznőgyógyászat hazai élenjárója. A beszélgetést Olaj Anett és Fejér Gabi készítette.
Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a stúdióban dr. Bálint Balázst, akinek a nevét szerintem nagyon sok hallgató ismeri már, szülésznőgyógyász, illetve szeretném, hogyha a doktor úr mondaná pontosan, hogy még micsoda is, titulus szerint.
Hát, apa, férj,
igen.
Cserkészvezető, presbiter, mindenféle elég egyéb titulusai is voltak, meg lesznek is, meg valószínűleg, bár ezeket nem gyűjtöm, a lényeg az, hogy csak úgy vagyok, és teszem, amit tudok.
De a doktor úr, de ma családból hozta ezt a hozzáállását, vagy ez hogy történt, hogy eleve úgy ment be, akkor, hogy ön nem fog abortuszt vállalni már rögtön az első helyen?
Igen, valójában ugye ez inkább a hit oldaláról jön, nem a családi neveltetés oldaláról, tehát azt gondolom, hogy ha az ember bibliai alapokon szemléli az életet, akkor sok gondolkodni való ezen nincsen, és akkor így ezt nem gondolkoztam el sokat rajta. Hozzáteszem, természetesen gondolkodtam sokat rajta, mert azért ez egy konfrontáció, amit vállalni kellett a kollégákkal, és amikor fölvettek engem az első munkahelyemre, a Szent Imre kórházba, akkor én oda mentem a főorvoshoz, és jeleztem neki, hogy én abortuszt nem kívánok elvégezni. Nagyon jó fej volt, megkérdezte, hogy és hogy ennek mi az oka, mondtam, hogy mi az oka, és megkérdezte, hogy és egyébként elhalt terhességnek a befejezését azt vállalom, és mondtam, hogy természetesen igen, hiszen noha szakmailag, tehát amit csinálunk, az egyébként pont ugyanaz, csak amiért csináljuk, az pont nem ugyanaz.
Igen.
Úgyhogy az én utam az valahogy az így működött, vagy így ment.
Igen, és ez már ahhoz képest elég régen volt, mert hogy manapság az utóbbi években halljuk azt a nagyon nagy tervet, ami ezt intézményesíteni is, a Budai Galmasendi Kórház ennek a fő központja, ahol már a Keresztény Családi Centrumnak én is voltam pajzsmirigy betege, és egy egészen más keresztény szemlélettel próbálnak hozzáállni a meddőségi problémához, illetve a családtervezéshez és a szüléshez. És itt óriási tervek vannak a kormány támogatásával, hogy létrejöhet egy abortuszmentes nőgyógyászat, illetve egy keresztény szülészet.
Igen, valójában már 2016-ban történtek az első egyeztetések ebben a kérdésben, és 2017-ben született egy olyan kormányhatározat, amely szerint a Katolikus Egyháznak a Budai Irgalmasendi Kórháza lesz a nőgyógyászatnak a helyszíne, vagy befogadója, és a Református Egyháznak a Betesda Gyermekkórháza a szülészetnek a helye. Az utóbbi helyen az építkezés lassan megy, mert ott minden egyebekkel is sok minden a kórházfejlesztéssel összefüggésben egyeztetni kell, viszont az Irgalmasendi Kórházban sokkal előrébb tart ez a folyamat, és gyakorlatilag ott talán néhány hónapon belül a nőgyógyászat elindulhat. Nagy álmunk az sokunknak, hogy ha esetleg netalántán a Betesda kórházban ez az építkezés még nagyon elhúzódik, akkor legalább ideiglenes jelleggel megindulhasson a szülészeti ellátás is addig az Irgalmasendi Kórházban. Reméljük, hogy ez sikerül, hát várjuk még az illetékeseknek a hozzájárulását ehhez. Az egész Keresztény Családi Centrum egy olyan szellemiséget és egy olyan rendszert próbál működtetni, ami világszínvonalú és emberközpontú. Ami azt jelenti, hogyha beérkezik oda egy nő, vagy inkább egy pár, elsődlegesen ugye párokkal igyekszünk foglalkozni, akik a családtervezésben valamiféle segítségre szorulnak, ez akár a pajzsmirigy eltérés, akár más is lehet, akkor a koordinátorok őket fölveszik, és nagyon alaposan kikérdezik az életmódjuktól kezdve a munka körülményeiken keresztül az esetleges betegségek, vagy bármi ilyesmi, ami már az életükben történt, és az alapján nyilván előre meghatározott protokoll szerint, tehát ők nekik azért van segítség ebben, javasolják a különböző szakorvosi vizsgálatokat, tehát a szakorvosok az ettől még el kell menni, csak nem kell rohangászni, egy időpontot kérjen az ember, mert ez ott megtörténik rajtuk keresztül. De most azt gondolom, hogy egy állami finanszírozású ellátás keretei között ilyen ellátást ritkán kapnak az emberek, tehát ezért mondom, hogy ez nagyon klassz. És akkor azon belül dolgozunk mi is nőgyógyászok, vagy endokrinológusok, immunológusok, és így tovább, andrológusok, akiknél aztán megjelenik az a pár, vagy az a hölgy, vagy férfi, akivel éppenséggel foglalkozunk, és igyekszünk megtalálni találni a gondját, baját. És ehhez kapcsolódnak még pszichológusok, vagy mentálhigiénikusok, akik pedig a lelki oldalt igyekeznek segíteni, meglepően jó ennek a vízhangja. Tehát nagyon sokan szeretik, és kifejezetten igénylik ezt a lehetőséget, mert ugye mi azért elsődlegesen szomatikus orvoslással, tehát testi orvoslással foglalkozunk. Betegség van, adjuk a gyógyszert, ha láz van, akkor lázcsillapított, ha a fejfáj, akkor ugyanazt adjuk, mert valószínűleg ugyanaz a fejfájás csillapító is. De ami a lényeg, hogy ott viszont megnézik ennek ezeknek a lelki hátterét is, és nagyon gyakran mi nem találunk semmi eltérést, viszont ők igen, és kellő együttműködéssel, közös munkával nagyon gyakran sikerül oda eljutni, hogy azok a párok, akik éveket várnak arra, hogy gyermekük megfogadjon, egyszer csak megfogan, idézőjelbe téve a semmiből, mondjuk még nem is kapott igazi orvosi terápiát, és jé, ott van a baba a pocakban.
Még itt egy kicsit a szomatikus oldalról, hogy... Itt például nagyon mulatságos volt, amikor én először az egyik doktornőhöz odamentem, és akkor előkapta a telefonját, és a ciklus követő applikáción elkezdtem magyarázni, hogy akkor én hogyan kövessem a ciklusom, és ugye tudjuk, egyre jobban tudjuk, hogy mennyire sematizált képe van a nőknek maguknak a testük működésről, hogy akkor 28 nap a ciklus, és 14. napon lehet teherbe esni, hogy itt karolja föl elvileg a kórház, vagy ez a Keresztény Családi Centrum ezt az új programot, ami orvosképzést is vállalt már itthon, amit FEM-nek hívunk, ami ugye egy angol rövidítés, és ez a napro technológiával is kapcsolatban áll, erről elég nagy a homály, még bennem is, és szerintem a hallgatók nagy részében is.
Igen, ez a következőképpen van, egyszer volt egy bácsi, egy ausztrál neurológus, akit Billingsnek hívnak, és ő figyelte azt meg, hogy a női ciklustól függően a hüvelyváladék az változik. És ez az első megfigyelés volt, és akkor erre felépítette egy módszert, ami aztán részben, egészben itt Magyarországon is ilyen természetes családtervezés néven ismerté vált, vagy valami hasonló ismerté vált, és aztán ezt jól le is írták, mert nyilván, hogyha ezt nem jól csináljuk, akkor semmire nem alkalmas, ha viszont jól csináljuk, akkor sok mindenre. És ebből nőtt ki mind a két módszer, mind a napró, mind pedig a FEM. Tehát az alapja mind a kettőnek ugyanaz. A hozzáállásuk is zömmel hasonló, nyilván mind a kettő egy ilyen életet támogató, életvédő, szemléletű módszer, és mind a kettővel lehetséges az, hogy a ciklust, mind a kettő a ciklus megfigyelésen alapul, mind a kettő a elsődlegesen a hüvelyváladék, tehát a méhnyak-nyák változásainak a megfigyelését veszi legfontosabbnak, tehát ebben nagyon hasonlók, de aztán mivel két külön csapatról van szó, hát külön kutatások, az eredmények sosem pont ugyanazok, van, ahol egy picit egyiket ezt mondják, a picit másiknál azt mondják, valójában mivel én mind a kettőt sikerült elvégeznem, ezért mind a kettőt ismerem, tehát az egyiknél inkább műtét felé mennek el, tehát jobb a műtétes rész, a másik pedig az endokrinológia felé megy el, tehát a hormonális rész felé. Szerintem, csak nem vagyok olyan sem olyan okos, sem olyan ügyes, sem olyan befolyásos, de az lenne a legjobb, ha ez a kettő egyesülne, mert akkor ott lenne a műtét is, meg az endokrinológia is, szerintem ebből zseniálisat lehetne alkotni, de hál' Istennek ők egyik sem magyar cég, vagy magyar rendszer, így aztán nekem ebben nem kell beleszólnom, mind a kettő amerikai, és ragyogóan működnek, nekünk jó, mert nekem lehetőségem volt mind a kettőt megtanulni. Nem egyedül vagyok az országban, vagyunk néhányan, hát akik a Creighton, napró Creighton módszert tanultuk, azok kevesebben, a FEM módszer talán most már inkább többen orvosok, és a FEM-hez van ez a bizonyos applikáció, ami ez itt most a reklám helye, ez FEMM, tehát nem mint franciául, hogy még egy M E a vége, tehát nincs E a végén, tehát a FEM applikáció az letölthető, és ez orvosilag is alkalmazható, vagy orvosilag is használható információkat fog tartalmazni. Értem ez alatt azt, hogy nagyon sok olyan applikáció van, ahol beírják a nők azt, hogy mikor menstruálnak, és akkor az applikáció kijelöli, na majd ekkor lesz az ovuláció, a petejér és a tüszőrepedés, amikor termékeny a nő teste, de valójában ez nagyon valószínű, hogy nem igaz, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ez az applikáció, a FEM applikáció viszont sokkal több információt kér, nem csak a menstruációs napokat, hanem elsődlegesen a hüvelyváladék minőségéről, mennyiségéről kér információt, és az alapján nyilván nem az applikáció tudja megállapítani, hanem az, hogy mit ír be a nő, az alapján egyértelműen látható az, hogy vajon van-e például tüszőrepedés abban a ciklusban, ha van, akkor az melyik napon volt. Tudjuk előre, hogy nagyjából mikor várható, egy néhány nappal előtte már sejthető, mindenféle orvosi vizsgálat nélkül is, és hogyha valaki vezet ilyen applikációt hónapokon keresztül, és eltérés van, valamiért nem jön össze az a baba, akkor nekünk már csak a ciklus képe alapján is elindulhat a gondolkodásunk, az orvosi gondolkodásunk az irányban, hogy vajon merrefele érdemes keresni az eltérést, mi lehet a probléma. Tehát a FEM az inkább errefele megy, a naprónak is van egy ugyanilyen ciklus követő technikája, más színekkel jelölik ugyanazt, nagyjából ez a különbség. Magyarországon kormányzati támogatással sikerült mind a naprógépzésben, mind pedig a FEM-képzésben részt vennünk, illetve azóta most már én is inkább azt segítem, hogy minél több orvos vegyen ebben részt, illetve nem csak orvos, hanem úgynevezett oktató, mert azért ahhoz, hogy egy nő jól tudja a ciklusát követni, ahhoz oktatókat is kell képezni, akik elmondják neki, és többször találkoznak, és újra átbeszélik, hogy miket tapasztalt, és akkor azt hogyan kell valójában abba a naptárba, vagy ebbe az applikációba úgy beírni, hogy számomra, orvos számára ez egy érthető információ legyen.
Gondolom azért már, hogy nagyjából kezd összeállni, akkor az orvoscsapat is, ha ugyan nem állt már össze, akik ebbe a centrumba jönnek. Mennyire nehéz most Magyarországon ilyen új gondolkodású keresztény, az abortuszt, az élet kioltásának látó orvosokat találni, és hogy csak a fiatalok vannak-e, vagy hogy viszonyul most az orvostársadalom így 60 év abortusz után ehhez a kérdéshez?
Ha megengedi, akkor a kérdésnek az első felére válaszolok először, hogy lassan összeáll-e már az a csapat, akik oda jönnek, az a válaszom, hogy nem áll össze, aminek az az egyszerű ok, hogy jelen felállás szerint ugye a Betesda kórháznak a szülészete sehol nincs még, mert egyszerűen annak idő kell, hogy felépüljön. Az Irgalmas Rendi kórházban pedig egyenlőre nem tudjuk megvalósítani a szülészetet, bár erősen reménykedünk, hogy mégis. Azt tudomásul kell venni, hogy jelen pillanatban a szülészet és nőgyógyászat az egy szakvizsga, és az orvosok együtt szülészek és nőgyógyászok egy személyben. És nagyon-nagyon kevés olyan orvos lesz, aki a megnyíló nőgyógyászatra oda jön úgy, hogy közben szülészkedni nem tud, mert a szülészet egy szép része a szakmának, és kár lenne elhagyni. Tehát jó az esély arra, idézőjelbe téve ez a jó, tehát sajnos megvan az esély arra, hogy az elinduló nőgyógyászatra nem lesz elég orvos. Tehát ez sajnos a jövő. Ha sikerülne a szülészetet oda tenni mellé, na akkor tudnám azt mondani, hogy igen, nagy valószínűséggel megvan, vagy meg lesz az orvosgárda, aki oda eljön, mert egyébként van olyan orvos csapat, vagy vannak olyan orvos kollégák, akik szívesen mondanak le arról az élvezetről, hogy abortuszt végezzenek. Most ezt én gonosz módon fejtettem, vagy fogalmaztam meg. Tudni kell, vagy nekem legalábbis meggyőződésem, hogy az orvosok zöme nem örömmel végzi el ezt a beavatkozást, hanem egyszerűen kényszerűségből elvégzik, mert valamiért egyszer úgy érezték, hogy ezt nekik muszáj. A magyarországi jogszabályok azt teszik kötelezővé, hogy minden állami vagy önkormányzati tulajdonú kórháznak legalább egy olyan csapatot ki kell állítani, amely csapat képes terhesség megszakítás végzésére. Ez azt jelenti, hogy szülésznőgyógyász, orvos, műtősnő, műtősfiú, altatós orvos és altatós asszisztens, tehát öt ember kell, és akkor még kérdés, hogy az osztályon dolgozó nővér vagy bába, ő még ennek a csapatnak tagja-e vagy sem. De lényeg az, hogy ez mondjuk 6 szakterület, és ebből kell mindegyikből egy ahhoz, hogy a kórház megfeleljen a szabályoknak. De jelen pillanatban ugye mindenki azt mondja, hogy hát ezt el kell végezni, mert ez van. Én nem vitatkozom velük, de azt gondolom, hogy ők nem örülnek, amikor ezt a döntést meghozzák. Viszont ma Magyarországon azért meg lehet hozni azt a döntést, hogy valaki azt mondja, egy fiatal, hogy odaáll tehát egy szakorvos jelölt, aki most jött ki, tojásai a fenekén és az egyetemről most jött ki, és megteheti azt, hogy odaáll a éppen aktuális osztályvezető elé, és azt mondja, hogy ő nem csinálja. Erre jogszabályi lehetősége van, és szerintem manapság már nem nagyon van olyan osztályvezető főorvos, aki erre mondjuk, hogy nemleges választ tudna. Ahol én most dolgozom, ugye ez a Szent Imre Kórház, és ők egy nagyon gáláns szerződést kötöttek a Betesda kórházzal, arról, hogy a Betesdában majd dolgozó, hozzáteszem Betesda és Big természetesen, de a Betesdával kötötték a szerződést, tehát a majd ott dolgozó leendő szakorvosoknak a szakorvos képzését a Szent Imrében el tudtuk kezdeni. És most már van egy csomó szakorvos, akik fantasztikus emberek, egyik sem végez természetesen terhesség megszakítást, és a Szent Imre Kórház csapata ezt elfogadja, és ezzel nincsen semmi gond, azzal együtt, hogy közben ugye ők meg elvégzik, tehát valójában én köszönettel tartozom nekik, hogy ezt nekünk hagyják, és drukkolok nekik, hogy valahogy ők is meg tudják oldani ezt a helyzetet, hogy hát ha valahogy máshogy is meg lehetne ezt nem tudom, mert sajnos a jogszabály az kötelezi őket, hogy valaki mégis elvégezze az abortuszt. De ami a lényeg, hogy igen, vannak olyan orvosok, akik ma azt mondhatják, és azt is mondják, hogy nem szeretnének abortuszt végezni.
Igen, ez nekem egy ilyen vesszőparipám, én ezzel nagyon sokat szoktam gondolkodni, nem csak az orvosok szempontjából, hanem a kés alá fekvő nők szempontjából is, hogy fontosabb lenne inkább fölülről szabályozni ezt, és a törvényt szigorítani, vagy pedig mindenkinek azon kellene dolgozni, és itt egy kicsit a hallgató szájával kérdezek, hogy mit tehetünk mi, hogy inkább a társadalom formálás, a gondolkodás formálás lenne a sürgősebb és fontosabb, vagy hogy hol akadt el ez a folyamat, mert még mindig a világon azt hiszem a 8. legrosszabb helyen áll Magyarország az a népességhez viszonyított a abortuszok számában, tehát hogy tudjuk, hogy egy kommunista ország voltunk, meg elvileg ránk kényszerítették ezt a törvényt a szovjetek, de hogy mégis azért igen rossz helyen állunk, közben pedig egy keresztény ország is vagyunk, és hogy akkor hol van ennek, hol van a kutya elásva vajon?
Azért azt látom, hogy azért jelentősen csökkennek a terhesi megszületések számai, amelyek egy-egy kórháznál jelentkeznek, tehát azért a tendencia szerintem mindenféleképpen jó. Felülről alig hiszem, hogy ezt meg lehetne oldani, mert az csak feszültséget kelt. Tehát a népnek a jó értelmemet nevelése, tehát az emberek nevelése az sokkal előrébb visz szerintem. Erről jutott egyébként itt menet közben eszembe, hogy mivel szokták támadni azokat az orvosokat, vagy azokat a helyeket, ahol esetleg nem szeretnének abortuszt, és akkor mindenki azzal jönnek, hogy na de, hogyha egy kriminális, tehát mondjuk egy erőszakból fogant gyermekről van szó, vagy egy súlyos fejlődési rendellenességgel rendelkező gyermekről van szó. Hát lényeg az, hogy akkor milyen alapon mondunk mi nemet egy abortusz elvégzésére. És valójában nincs különbség, mert az élet az élet. Az élet az nem azért élet, mert szerelemben jött létre, vagy azért élet, mert teljesen egészséges, hanem az élet és halál kérdése az az én olvasatomban, és azt gondolom, hogy egy keresztény kórházban ez nem is lehet másként, a Jóisten kezében van, tehát nem, nincs alapom, nincs jogom dönteni arról, hogy egy gyermek, egy ember él vagy nem él. Ugye a mi olvasatunkban az élet a fogantatással kezdődik, és a 12 hétnek az égvilágon semmi értelme nincs, mert miért nem 11 vagy 13? Tehát ennek semmi értelme nincsen. Még csak orvosilag se lehet mondani, hogy na 12 hetesen valami olyasmi történik, ami 11 hetesen még nem volt meg, és akkor most valami nagy dolog. Nem, hát a harmadokra osztjuk a várandóságot, és akkor az első trimeszternek, az első harmadnak a vége az ott van. És akkor ennyi, de ennek sincsen sok értelme amúgy. Tehát a baba szempontjából egy teljesen lényegtelen kérdés. De erre meg az a válasz, hogy ez olyan kevés. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy van Down-os gyerek jó néhány, de mégis összességében véve sokkal kevesebb, mint az a halmaz, amely abortusz azért történik meg, mert hogy ugye már az anya válsághelyzetére hivatkozunk, amit pontosan tudunk, hogy egyébként tényleg válsághelyzet, hogyha egy anya ehhez folyamodik. Nem az a válsághelyzet, amiért, hanem az a válsághelyzet, hogy ezt teszi, hogy végül is ezt kell valamiért úgy érzi, hogy neki ez a jó választás. Az önmagában egy válsághelyzet, tehát ez nem kérdés, csak az okokozat van fordítva. De hogy az ilyen eset, az ilyen okból elvégzett abortuszok száma messze-messze sokkal több.
Volt esetleg olyan kismama, akit sikerült rábeszélni arra, hogy tartsa meg a gyermeket.
Tehát először is, aki engem azzal keres meg, hogy van egy Down-os gyerek a pocakjában, és ő, vagy valamilyen fejlődési rendellenesség, és mondjuk még erősebbet, tehát olyan, akinél azt is tudjuk, hogy mondjuk élettel összeegyeztethetetlen az a rendellenesség, a terhesség megszakítás elvégzését én akkor sem vállalom el. Megvárom először, hogy az anyának mi a hozzáállása ez a kérdéshez, ugyanis van fordított is, amikor valahonnan már úgy menekül el valaki, hogy mindenhol kergetik, hogy már pedig terhesség megszakítás, és akkor meghallja, hogy van egy ilyen dinka, mint én, és akkor eljön hozzám, és akkor nálam meg lehet szülni azt a gyereket is, és aztán tudjuk, hogy nem várhatunk sokat, de legalább minden a maga útján történik, és hát vagy menet közben elhal az a baba, és akkor tudjuk, hogy ez mégiscsak a Jóisten így gondolta, ez így volt jó, és mi elfogadtuk azt, amit kaptunk, vagy megszületik, és akkor általában tényleg ezek a gyerekek meg szoktak halni. Tehát magyarán mind a két irány van, de hogyha ott a beteg baba a pocakban, és sosem mindig megvárom, hogy mi az anya hozzáállása, hogyha ha hezitál, akkor elmondom neki az összes szempontot, amit érdemes ilyenkor figyelembe venni. Ha úgy néz ki, hogy ő már azért eldöntötte, hogy nem szeretné megtartani, akkor ebben a helyzetben nem érzem magam feljogosítva arra, hogy én rábeszéljem őt arra, hogy már pedig egy beteg gyereket ő viseljen tovább, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Tehát Mindenkivel így van ez, aki hozzám jön ilyen helyzetben. A másik, hogy van-e olyan, hogy valaki mondjuk meg szeretné szakítatni, de egy egészséges baba, na azoknál mindig feljogosítva magam, érzem magamat arra, hogy azért erről beszélgessünk egy kicsit, még akkor is, ha vadidegen. Több ilyen történetem is van, és tudok többet is felsorolni, akik az én pácienseim, és vaciláltak, és aztán végül megmaradt a gyerek, és vannak olyanok, akik szinte minden évben írják, hogy milyen jó döntés volt utólag. De volt olyan is, és ez kétszer fordult elő, és ezt már 50-szer nyilatkoztam, csak nagyon örültem, és nagyon szép történet, és szeretem elmesélni, hogy kétszer szinte ugyanaz történt meg. Ügyeletes voltam, vadidegen asszony, bejött, hogy mit tudom én, hogy az is érdekes, hogy miért jut eszébe valakinek egy ügyeleti időszakban az, hogy most bejöjjön, mert terhesség megszakítást akar, nyilván nem akkor lesz a terhesség megszakítás, de most akkor ő akkor valamit akar. És bejön, és akkor hát persze én megkérdezem, hogy miért gondolját, stb. Beszélgetünk, és akkor ez néha hosszú beszélgetés is lehet, nyilván ahogy az ügyeleti munka engedi. És kétszer esett meg velem az, hogy aztán hónapokkal később, hát én el is felejtettem, hogy ki volt, meg mi volt, hát nem is találkoztunk sem előtte, sem utána, és kétszer fordult el, hogy bemegyek a kórterembe, és akkor felpattan egy fülig élő szájjal, hogy azt, hogy doktor úr, ezt a gyereket magának köszönhetem. És akkor persze mondom, csak ez csak feleségemnek tudja, viszont utána nem értettem, hogy miért, és akkor kiderült, hogy azért, mert hogy ő végül is megtartott, és ez kétszer volt, így mondom, vadidegennél is. És ez jó. De ezért nem gondolom, hogy én bármennyire is előrébb vagyok bárkinél is, egyszerűen csak nekem lehetőségem van erre, hogy ezt megtegyem. De egy beteg gyereknél ez nincs szívem nekem sem megtenni, vagy egyszerűen nem tudom, ott én sem tudom, tehát hadd legyek ember, nem tudom, mi a jó megoldás. Nincs jogom rábeszélni a másik embert arra, hogy egy beteg gyereket kihordjon, vagy később veszítsen el, vagy mit tudom én, hogy. Akkor annyiban segítek nekik, hogy az orvosi részben teljes egészében, és elmondom, hogy merre kell tovább lépni. És akkor tovább lépnek, és amit mindig hozzá szoktam tenni, hogy, és aztán szeretettel várom vissza. Tehát ezek az asszonyok nem szoktak utána eltűnni, hanem általában visszajönnek, és az én pácienseim tovább is. Ellenben még sose volt olyan, hogy, illetve mindig az volt, hogy amikor mondtam, hogy én nem vállalom, akkor általában azt a választ szokták kapni, hogy hát ezt gondolták. Tehát ebben nagy meglepetést nem szoktam okozni senkinek.
Ja, egyszer egy nagyon fiatal lány, aki megtartott ilyen körülmények között a babáját, mondta ki szerintem az aranymondatot, hogy egy nő sosem tudja megbánni azt, hogy gyermeke született. Tehát hogy tényleg, hogyha eljut oda valahogyan, akkor onnantól nem hinném, hogy bárki ránéz a gyermekére, és azt mondja, hogy bárcsak ne lennél. Nagyon-nagyon köszönjük, egy utolsó keresztkérdés lenne, hogy szokott esetleg a doktor úr ezért az ügyért imádkozni, hogy ne legyen abortusz Magyarországon vagy a világon?
Hát ez egy jó kérdés, bevallom őszintén, hogy lehet, hogy ezért még így ebben a formában sosem imádkoztam, azokért az emberekért szoktam inkább, akik ezekben a helyzetekben vannak, és most mindegy, hogy melyikből itt a sok közül, amiről szó volt, akár a meddőség, vagy a nehezebb fogantatás, akár a nehezebb elfogadás, mármint hogy a gyereknek az elfogadása, akár a beteg gyerek, akár egészséges mindenki, és akkor is lehet.
Mi a műsor végén mindig el szoktuk mondani a lelkiadoptálási mellett, és ez most is így lesz, és nagyon köszönjük még egyszer, hogy elmondta nekünk a gondolatait.
Köszönjük szépen!
A Mária Rádió májusi témája az életvédelem. Ennek kapcsán beszélgetést hallhattak Dr. Bálint Balázs orvossal, aki a természetes szülés, a keresztény családtervezés és az abortuszmentes szülésznőgyógyászat hazai élenjárója. A beszélgetést Olaj Anett és Fejér Gabi készítette.
Hírek.
Ferenc pápa július végén Kanadába látogat.